Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 128. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 128. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 488. énekünkkel dicsérjük az Urat. A 488. énekünknek mind a négy versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt leveléből hallgassuk Isten igéjét. Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele harmadik részében, az első két versben, aztán a nyolcadik verstől a fejezet végéig így szól hozzánk Isten igéje. Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele harmadik részében az első két vers, és aztán a nyolcadik verstől a fejezet végéig így szól hozzánk. Annak okáért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Most pedig vesétek el magatoktól ti is mindazokat, a haragot, fölgerjedést, gonoszságot, szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van, annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek fel azért, mint Istennek választottai, a szentek, szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedve egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezek fölé pedig öltözzétek föl a szeretetet, ami a tökéletesség kötele, és az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre elhívattatok egy testben, és hálásak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítván és intve egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adva az Istennek és Atyának ő általa, ti asszonyok. Engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, miképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Ti apák, ne bosszantsátok gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félve az Istent. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, s nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás. Isten áldja meg az ő drága igéjét a szívünkben, és tegye áldottá a mai magyarázatát is. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged. Áldunk téged, hogy fölnézhetünk te reád. Látod, hogyha körülnézünk ebben a világban, a körülöttünk élő eseményeket szemügyre vesszük, vagy körülnézünk talán a családunkban, és az ott folyó folyamatokat látjuk, tapasztaljuk. Látod, hogyha magunkra nézünk, saját testi állapotunkra, vagy akár lelki állapotunkra is, akkor nem sok okunk van az örömre, valójában inkább okunk van a szomorkodásra, de olyan jó, hogy föltekinthetünk te reád, és te benned örömöt találhat a mi szívünk és lelkünk. Köszönjük te néked, hogy te lehetsz a számunkra az örömnek, a békességnek, a szeretetnek, az erőnek a forrása. Kérünk, hogy segíts minnyájunkat ma is hittel fölnézni te reád, az odafelvalóra. Köszönjük, hogy amikor rád tekintünk, látjuk a mi drága mennyei atyánkat, aki szeretett minket örök szeretettel. Amikor rád nézünk, Istenünk, látjuk a fiút, az Úr Jézus Krisztust, aki eljött erre a földre és megváltott minket ugyancsak szeretetből. Amikor fölnézünk, látjuk a te drága lelkedet, a Szentlélek drága személyét, aki munkálkodik a szívünkben és megszentel bennünket. Köszönjük néked, hogy rád nézhetünk, és benned lehet valóban a mi örömünk, a mi erőnk, a mi békességünk, a mi szeretetünk, minden kincsünk. Kérünk, hogy ma is ragyogjál fel nekünk, mutasd meg a te dicsőségedet, Urunk, add, hogy láthassunk, imádhassunk és gyönyörködhessünk te benned. Köszönjük, hogy ezért gyűjtöttél össze ma is bennünket, és hiszük, hogy nem csak minket, hanem más helyeken, más gyülekezeteket is kérünk, áld meg őket is jelenléteddel, dicsőséged megmutatásával. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve az 512. énekünk első versét énekeljük el. Az 512. énekünk első versét, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Imádom, mert adom, még a napéletem, hajáljam utatom, hajáljam én
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből olvassuk, a második részből, a 11. verstől a 15. versig. Pál apostolnak Tituszhoz írt levelében a második rész 11. versétől a 15. verséig terjedő szakaszában ezt olvassuk. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Várván a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ezeket szóljad, és incs és fegy teljes méltósággal, senki téged meg ne vessen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, azt a kérdést vizsgáljuk, hogy mit is jelent ma reformátusnak lenni. Református hitünk jellemző vonásait számba véve, eddig beszéltünk a református hitnek a Biblia központúságáról, Isten központúságáról, Jézus centrikusságáról. Szóltunk hitre jutásunk titkáról, a kegyelmi kiválasztásról vagy predestinációról. Megemlékeztünk elmúlt vasárnap a hitáltali megigazulásnak a tanításáról. Ma a református kegyességről szeretnék szólni. Mit értünk kegyességen? A kegyesség nem más, mint Jézus Krisztus követése, az igazság követése, a hit gyakorlása, egyszerűen a hívő életvitel. Ha nincsen Jézus követése, nincs kegyesség gyakorlás, akkor előáll az a helyzet, amiről az apostol ír, hogy olyanok leszünk, mint akik vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy azok utálatosak és hitetlenek. A Szentlélek azonban, testvérek, azt parancsolja nekünk, hogy akik Jézus Krisztusban hívőkké lettek, azok ne csak a szájukkal legyenek hívők, hanem jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra. A Biblia alapján, ami református teológusaink mindig hangsúlyozták a keresztény életvitelnek, életfolytatásnak a szükségességét. Calvin az institúcióban egy külön részt szentel a keresztény életnek, amit aztán ő maga egy kicsit át is dolgozott, és még külön is kiadott. Az a címe a keresztény életről. Megjegyzem itt zárójelbe, hogy a kegyességnek a gyakorlása, a hitnek a gyakorlása a hétköznapi élet során, ez mindig téma volt a kereszténységben. De sajnos sok téveigés történt ezzel kapcsolatban. Például a keresztény életvitelre, a kegyességre sokan úgy gondoltak, hogy az nem más, mint az aszkézis. Aszkézis az azt jelenti, hogy elvonulunk a világtól, az evilági élettől, teendőinktől, dolgainktól, elfordulunk a földi élvezetektől, örömöktől, különösen a szexualitást hagyjuk el, úgymond az Isten dicsőségéért. Nos, a valódi kegyes az, aki kolostorba vonul, lemond mindenről, szegénységben, szüzességben, engedelmességben éli egész életét. Kiüresíti magát a világtól, megfosztja magát a világtól. Elterjedt, hogy akik ezt az utat járják, azok a valódi kegyesek. Azok az igazi kegyesek. És akik ezt nem tudják járni, akik nem tudják az aszkézis útját járni, hát azok is keresztjének, de azért ők sokkal alacsonyabb rendű keresztjének. Ez a nézet egészen a reformációig tartotta magát, de azóta is tartja magát, megnevezni nem akaró egyház miatt. Minden esetre ezen tévképzet miatt, testvérek, az a benyomás alakult ki a társadalom sok tagjában, hogy a keresztény élet az igazi kegyesség az valami gettóban való éléshez hasonlítható. Valami szubkultúrában való elmerülést jelent. Nos, kérdezzük, hogy valóban a Biblia ezt a kegyességet ajánlja nekünk? Ezt a hívő életet, ezt a Jézus követést ajánlja nekünk? Azt kell mondanunk, testvérek, hogy a Biblia nem ezt mondja. A Biblia ezt tévelygésnek minősíti. Ezért a reformátorok is annak minősítették. A Biblia azt mondja nekünk, hogy a keresztény embernek, aki Jézus Krisztust befogadta a szívébe, az életébe, annak nem kell elfordulni a világtól, hanem éppen, hogy bele kell mennie a világba. Ott kell lenni, ahol mások is vannak, ahol a hitetlenek is vannak. És ott kell neki megélnie coram Deo, az Isten színe előtt a maga hívő életét. Igen, egy hitetlen kultúrában, ha szabad így mondani, még a sátán uralmi területén is, itt kell neki élni az Isten akarata szerint. Nem szabva magát a hitetlen embertársainak az elvárásaihoz, meg vélekedéseit, hanem ott élve közöttük, szabnia kellene magát az Isten akaratához és az Isten gondolataihoz, az Isten útmutatásaihoz. Lényeg az, testvérek, hogy a Biblia alapján a mi református eleink, azok senkit nem hívtak ki a világból, nem mondták, hogy menjetek egy kolostorba, vagy vonuljatok zárdába, mert ott lehet megélni az igazi kegyes életet, hanem azt mondták, hogy menjetek ki a világba, és ott legyetek só és világosság. Nos, az általánosságok után most három kérdést szeretnék föltenni, és úgy kifejteni a mondani valómat. Mi a bibliai vagy református kegyességnek a kezdete, mi a motivációja és mi a célja? Mit tanít tehát a református tanítás a kegyességnek a kezdetéről? Alapkérdés, testvérek, hogy milyen eseménnyel veszi kezdetét a kegyesség, a hívő élet? Ez a kérdés olyan fontos, hogy az erre adott válaszunk az meghatározza az egész kegyességünknek az arculatát. Most nem akarok túlságosan itt a részletekbe belemenni, hanem csak a református tanításra koncentrálok. A református teológusok, testvérek, miután bibliai érvekkel megtagadták azt, hogy az embernek szabad akarata lenne, amit mások egyébként állítottak, a református teológusok azt mondták a Biblia alapján, az embernek szabad akarata arra, hogy az Istent válassza, az Isten mellett döntsön, nincsen. Ezért, amikor egy ember Isten mellett dönt, Krisztust elfogadja, akkor az azért van, mert előtte az Isten őt újjászülte élő reménységre. Tehát a hívő élet kezdetét a református teológusok az Isten kegyelmes közbeavatkozásában látták. Azt mondták, hogy mivel Isten a Szentlélek által szól az emberhez, az igén keresztül, ő az, aki az embert hitre juttatja, újjászüli, élő reménységre, és egyedül ő az, aki ezt megteszi, egyedül ő az, aki ezt elvégzi az ember szívében és a lelkében. Szükséges, hogy ő végezze el, mert mondom, az embernek nincsen szabad akarata arra, hogy Istent elfogadja, Jézus Krisztus mellett döntsön. Sok mindenre van szabad akarata, csinálja is azt, amire szabad akarata van, de erre az egyre nincs neki, és ha Isten nem dolgozik a szívében és a lelkében, akkor egyszerűen az ember, nem is érdekli az embert Isten, nem is foglalkoztatja az Úr Jézus, nem is tud benne egyáltalán hinni, hiába mondják-e neki kismilliószor, hogy higgyen. Az ember nem képes egy lépésre tenni az Isten felé, mert lelkileg halott. Lelkileg halott. Szükséges, hogy az Isten munkálkodjon az emberbe, és ő szülje újjá az embert. Ő tegye kegyes emberré, hívő emberré. Nos, kérdezzük, hogy vajon ez a református teológiai tanítás, ez megfelel a Bibliának? És azt gondolom, testvérek, hogy megfelel a Bibliának. Pál apostol ezt írja az Efézusi levélben, hogy az Isten bennünket, leírja, hogy milyen nagy nyomorúságban voltunk, gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkeink miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Számtalan más igét lehetne még idézni, például a 2 Korintus 4.4-ből, Isten, aki szól csötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. És más igéket is lehetne sorolni, testvérek, melyek mind arra mutatnak, hogy az, hogy egy ember megtér, úgymond, az annak a, és elfogadja Jézus Krisztust, elfogadja Istent, és elkezd neki élni, ez Istennek, és egyedül Istennek a műve. Egyedül Istennek a műve, testvérek. Még részben se az ember műve. Nem úgy van, ahogy mondják sokan, hogy hát a, na, 50% az ember része, és 50% az Isten része. Ha te megtérsz, az Isten újjászül. Ez meg a másik tévedés, ami meg még kevésbé se igaz. Isten az, aki először elkezd munkálkodni bennünk, ő az, aki hitre juttat, ő az, aki újjászül minket, és ennek következtébe az ember feltétlenül meg fog térni. Elfogadja Krisztust, elfogadja az örök életet, elfogadja Isten tekintélyét. Meggyesi Pál, a híres puritán magyar igehirdető, írt egy könyvet, az a cím, hogy a Praxis Pietatis, a kegyességnek a gyakorlata. Ebben azt írja, a hívő ember a Szentlélektől fogantatott az ő anyjának, az egyháznak méhében, és született nem vérből, sem pedig a testnek akaratából, hanem Istentől, aki Krisztusban őnéki atya. Ugyanígy beszélt, testvérek, a Meggyesi Pál előtt kiadott második helvét hitvallás és a heidelbergi Káténk is. Ezek egyike sem a megtérésben, tehát az ember döntésében, az ember elfogadó döntésében, elhatározásában jelölik meg a hitéletnek a kezdőpontját, hanem az Isten újjászülő munkájában. Isten az, aki újonnan szült minket élő reménységre, és mi ezért aztán megtértünk. Feltétlenül meg fog térni az, aki Isten újjászül, biztos, hogy megtér, biztos, hogy döntésre, biztos, hogy elfogadja Krisztust, az élete megváltójának, az élete urának, de ez már csak a következménye annak, hogy Isten előbb elvégezte benne az újjászülésnek a munkáját, és új emberré tette. Ezért, testvérek, például a református igehirdetők tartózkodtak attól, hogy az embereknek a megtérését különböző praktikákkal kikényszerítsék. Vagy tartózkodtak a megtérésnek a sematizálásától is. Hagyták azt ugyanis, hogy az Úr vigye véghez egy embernek a hitre juttatását. Az Úr vigye véghez egy embernek az újjászülését. És majd az az ember biztos, hogy meg fog térni. Nem kell nekünk bele kontárkodni az Úr munkájába, mert abból nem lesz semmi jó. Ha valaki a mi kontárkodásunknak a hatására tér meg, azért, mert olyan hangulatba hoztuk, hogy végre csak kimondta, hogy elfogadja Jézust, abból nem lesz semmi jó, nem ered abból semmi pozitív dolog. Sőt, csak kár történik. Hagynunk kell, hogy az Isten lelke, az ige által, az evangélium által munkálkodjon az ember szívében, és egyszer csak az ember el fog jutni a Krisztus Jézusba vetett hitre, és ki fogja mondani, hogy elfogadom a Krisztust, döntöttem az ő személye mellett, kell nekem az ő bocsánata, kell nekem az ő uralma, kell nekem az ő szeretete, és magamat neki adom. Testvérek, ezért a református igehirdetők mindig is nem az igehirdetéseikben nem arra koncentráltak, hogy mindig a megtérés súlykolják az embereknek. El kell, hogy mondják, el is mondják sokszor, hogy meg kell térnetek, kedves testvéreink, de nem ez áll az igehirdetésüknek a középpontjában, hanem mindig a Jézusról való beszél. Ugyanúgy, mint ahogy az apostoloknál láttuk, hogy ők se azt mondogatták állandóan az embereknek, hogy ilyen bűnösök vagytok, olyan bűnösök vagytok, legyen bűntudatotok, tartsatok könnyek közt bűnbánatot, és térjetek meg, és fogadjátok-e Jézust, mert különben elkárhoztok. Elmondták ezeket az apostolok is, de a hangsúly nem ezen volt, hanem a Krisztus hirdetésén. Íme Krisztus, az Isten küldötte, aki meghalt, aki föltámadott, aki ezért halt meg, és azért támad föl, és most ott van a dicsőségben, higgyetek ő benne, fogadjátok el őt a ti uratoknak, és éltek, és üdvösségetek lesz. Ez egy más hangsúlyú ige hirdetés, testvérek. És hiszem és remélem, hogy itt köztünk is ez szól. Nos, a kegyesség hol kezdődik a református tanítások szerint, és hiszük, hogy a bibliai tanítások szerint is? Nem ott, hogy az ember fogja magát, és hosszas küzdelem után végre megtér, dönt és elhatároz valamit. Nem az ember cselekedete az, amivel elkezdődik a hívő élet, hanem az Istennek a cselekedete. Hogy ő beavatkozik, ő szól, ő újjászül a lelke által, és ezért tér meg aztán okozatképpen az ember. Most ezek fényében, testvérek, azért érdemes megvizsgálni magunkat, hogyha szabad ezt kérnem, hogy mit gondolunk mi személyesen a keresztény életvitelünknek, a kegyességünknek a kiinduló pontjáról. Vajon a megtérésünket, vagy az Isten újjászülő munkáját látjuk hangsúlyosnak? Melyiket látjuk fontosabbnak? Az, hogy én megtértem, és Isten újjászült, vagy Isten újjászült, és én megtértem. És nem 50-50 százalék, hogy Isten újjászült, én meg megtértem, az 50 százalék az enyém. Még kevésbé, amit előbb mondtam, hogy én megtértem, és az Isten újjászült, az én döntésemre válaszolván, hanem ő újjászült, és én ezért alázattal megvallom, hogy nem tehettem más, mint hogy megtértem. Az újjászülés is kegyelem, és a megtérés is kegyelem. Ő idézte elő bennem. Testvérek, nagyon sok függ ettől, hogy mi mit válaszolunk erre a kérdésre, hogy az én hívő életem mivel kezdődött, az én döntésemmel, vagy az Isten felőlem való döntésével, és az ő felőlem való elhatározásaival, és az ő bennem véghez vitt munkájával. Ugyanis, hogyha valaki, testvérek, az előbbit vaj, hogy az én döntésemmel, az én megtérésemmel kezdődött a hívő élet, annak az egész hívő élete egy én központú, abban a veszélyben áll, ha pontos akarok lenni, hogy egy én központú kegyesség lesz. Egy én központú hívő élet lesz. Aki meg onnan indul, hogy engem az Isten, az ő végtelen nagy irgalmasságával, az ő szent lelke által szült újjá, és én ezért értem meg, annak az élete pedig abban a veszélyben áll, de ez egy jó veszély, hogy Isten központú élet lesz. Hogy Isten központú kegyesség formálódik ki ebből. És a református kegyesség pedig, testvérek, mindenképpen Isten központú. Nos, mivel a kegyes élet, testvérek, úgy kezdődik, hogy Isten újjászül minket az ő lelke által, az evangélium hallása által, ma is hirdetnem kell nektek, amit Isten tett értünk, tudnélik a mi üdvösségünkért. Ma is hirdetnem kell nektek, neked is, hogy Isten elküldte az ő fiát, az Úr Jézust, aki elvette a bűneinket és kárhozatunkat, és megváltott minket a kereszten. És kiengesztelte irántunk az Atya Isten, aki ennek bizonyítékául feltámasztotta az ő fiát a halálból. Felvitte a maga jobbjára, megdicsőítette őt. És újra el kell mondanom, hogy ez a Jézus Krisztus pedig ma is hív téged is a belévetett hitre. Munkálkodik is te benned, hogy higgyél benned, de hív téged rajtam keresztül, vagy másokon keresztül, hívad ő benne vetett hitre, az ő követésére. Arra, hogy fogadd el őt uradnak, megváltó Krisztusodnak. Hódolj meg előtte, és add neki a szívedet egészen. Végezze el, és hiszem, hogy el is végzi az Úr azt a munkát, amit elkezdett a mi szívünkben és az életünkben. A református tanítás, tehát a kegyességnek a kezdetéről, testvéreim, az, hogy Isten szül újjá minket, és mi ezért megtérünk. Így kezdődött a mi hívő pályafutásunk, hívő életünk, a kegyesség gyakorlásunk. De nézzük másodszor, hogy mit tanít a református tanítás a kegyességnek a motivációjáról. Nos, a református kegyesség legfőbb motivációja, így szoktuk mondani, vagy hajtómotorja, vagy ösztönzője magyarul, a hálaadás. A hálaadás. Való igaz, testvérek, hogy aki a hitre jutását teljes egészében az Úr művének tartja, és még részben se a maga sikerének könyveli el, az hálás lesz az Úrnak. Hálát érez mindazért, amit Isten érte cselekedett. Hát hogy kiválasztott engem az örök időknek előtte? Hogy a Krisztus által megváltott engem? Hogy aztán újjászült engem élő reménységre, hogy üdvözített engem egy szóval? Ezért hála legyen neki. Mekkora nagy szeretet az, hogy az atya úgy gondolt rám, hogy kiválaszt az üdvösségre, hogy Krisztus eljött értem, és meghalt értem a kereszten. Mekkora nagy szeretet az, hogy az Isten lelke munkálkodni kezdett bennem, és engem újjászült, élő hitre juttatott. Hát persze, hogy hálás vagyok Jézusnak. Persze, hogy hálás vagyok Jézusnak. Hálás vagyok a Szent Háromság Istennek. Sőt, nem csak hálás vagyok, hanem felszabadultan örvendezek is. Örvendezek, és örvendezve vagyok hálás. Sőt, belekeveredik ebbe még az Isten iránti szeretet is a szívembe, mert az is fellobban bennem. Én szeretem azt az Urat, akiben örvendezek, és akinek hálás vagyok, aki ennyi mindent cselekedett az én üdvösségemért, az én életemért. De ha a dolgok mögé nézünk, testvérek, akkor ott meg kell látni az Istennek a felénk irányuló feltétlen szeretetét. Azok a felsorolt dolgok, a hálaadás, az Isten szeretete, ez az örvendezés, ez is mind motivál minket a kegyes életre. De ezek mögött, testvérek, föl kell fedeznünk az Istennek az irántunk való feltétlen szeretetét. Mert őt ez indította a mi kiválasztásunkra, a mi megváltásunkra, a mi újjászülésünkre. Nem mi idéztük elő, hogy Isten ezeket cselekedje értünk, vagy velünk, vagy bennünk, hanem ezt ő feltétlen szeretetétől indítatva cselekedte. A kiválasztás, a megváltás, az újjászületés mögött, ami végbe megy az életünkbe, az életembe, az ő feltétlen szeretete húzódik meg. És ezért azt mondom, testvérek, hogy az igazi kegyesség legerősebb hajtómotorja nem annyira a hálánk, az örvendező hálánk, vagy az Isten iránti szeretettől áthatott örvendező hálánk, hanem az Istennek az irántunk való feltétlen szeretete. Az mozgat bennünket arra, hogy kegyes életet, Istennek tetsző életet igyekezzünk élni a hétköznapi életünkbe, ott, ahol Isten állított bennünket a világban. Ő feltétlenül szeret engem. Ezért igyekszek én kegyesen élni. Nem azért, hogy megtartsam ezt a szeretetet, mert ezt nem is én idéztem elő. Nem is tudom megtartani. Ez tőlem teljesen függetlenül árad felém. Feltétlen szeretet, ami az örökké valóságból jön, és az örökké valóságba ér, és az örökké valóságba emel engem is. Rendíthetetlen és változhatatlan szeretet. Én ezért a feltétlen, örök, változhatatlan szeretetért ettől hajtva, ettől mozgatva igyekszem hívő életet élni. Nem csak vasárnap, hanem hétköznap is. Nem csak a templomban, hanem az otthonomban. Nem csak az otthonomban a munkahelyen. Nem csak ott, hanem az utcán is. Mert szeret engem feltétlen szeretettel az én Uram, és én úgy érzem, hogy ezzel tudom viszonozni az ő feltétlen szeretetét. Emlékezhettek, testvérek, hogy az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy sok embernek a vallásossága mögött a bűntudat, a büntetéstől való rettegés, az Isten megharagításától való rettegés, vagy épp a bűn jóvátételének, az Isten kiengesztelésének a stressze áll. Láttuk azt, hogy a bűntudat, a lelkiismeret furdalás, a büntetéstől való félelem, az attól való félelem, hogy elrontunk valamit, megharagítjuk az Istent, vagy az a stressz, hogy valahogy ki kell engesztelnünk az Istent, láttuk, hogy ez rendkívüli vallásos teljesítményekre képesíthet valakit, mint Luthert is például. De testvérek, az a kegyesség, az a vallásos élet, amit ezek a lelki erők hajtanak előre, az nem bibliai kegyesség, és nem is református kegyesség, hanem, megmondom micsoda, a pogány vallásoskodásnak egy megkeresztelt formája. Ez a pogányoknak a motivációja, az istentelen embereknek. Bárhova nézünk a vallások világába, testvérek, azt látjuk, hogy az emberek mennek, viszik az áldozatot, csinálnak mindenfélit jobbra-balra, mert félnek, mert rettegnek. Mert bűntudat gyötri őket. Ezt csináltuk, azt csináltuk, vajon mit szól az istenség? Mit szól az Allah, vagy a nem tudom én, kicsoda? Mit meg fog büntetni minket? Mit csináljunk? Hát valahogy el kéne kerülni a bűnt. Hogy kerüljük el? Hát visszük az áldozatot. Egy áldozatot, 100 áldozatot, 1000 áldozatot viszünk. Hogy valahogy kiengeszteljük. De vajon megtörtént? Már vajon kiengesztelődött? Vagy még mindig félnünk kell tőle? Elég a produkciónk? Vagy még mindig rettegnünk kell? Rendkívüli vallásos teljesítményre képesek a pogányok is, testvérek. Tiszteletre méltó az az elkötelezettség, amivel ők csinálják a dolgokat. Vajon a hála, az öröm, az Isten szeretete van bennük? Vagy az Isten irántunk való feltétlen szeretetének befogadása, az hajtja őket előre? Nem, testvérek, nem az hajtja őket. A félelem, a rettegés, a kiengesztelésnek a vágya, az óhaja, de az afelől való teljes bizonytalanság, az újra és újra visszatérő félelem a büntetéstől, az majd az Isten a fejünkre csap a bottal, vagy az Istenség valahogy megbüntet minket, állandóan ez a félelem motivál. És sok embernek, testvérek, reformátusoknak is, sokszor ugyanez hajtja őket előre a kegyesség gyakorlásba. Egészen addig, míg meg nem értik és el nem hiszik az evangéliumot, hogy tudnédik, Isten engem kiválasztott, Jézus Krisztus által megváltott, újjászült engem, és én azért megtértem hozzá. És tudom, hogy az ő irántam való szeretetét nem is én idéztem elő, nem is én játszhatom el. Az megvolt örökké, mert úgy szeretett engem, hogy magához ölelt örök szeretettel. Kiterjesztette rám az ő irgalmasságát, és ez az, ami miatt én kegyes életet élek. Ezért mondták, testvérek, a reformátorok, a puritánok, ezért mondom mind a mai napig, és ma nem csak én mondom, azért még, hanem mások is, hála Istennek rajtam kívül, hogy nézzetek naponta az Úr Jézus Krisztusra. Mert róla olvashatjátok le az Isten irántatok való és irántunk való feltétlen szeretetét. Hirdessétek magatoknak a róla szóló evangéliumot minden nap, ahogy a puritánok mondták. Mert akkor elmerülhettek az ő szeretetében, és az betöltheti újra meg újra a szíveteket. És akkor az az ő feltétlen nagy szeretete fog titeket arra ösztönözni, hogy ti apák, ne ingerejétek a ti gyerekeiteket. Ti feleségek, engedelmeskedjetek a ti szüleiteknek. Ti férjek, szeressétek a ti feleségeteket. Ti beosztottak, szolgáljatok a ti főnökeiteknek, de nem a szemnek szolgálva, hanem mintha az Úrnak szolgálnátok. Az Isten iránti szeretetből, az ő szeretetétől mozgatva. Testvérek, gondolkozzunk el azon ezek fényében, hogy vajon mi az én, vagy a mi kegyességünknek a hajtóereje, a mozgató rugója, a motiváló ereje. Miért gyakorlom én a kegyességet? Tegyétek föl magatoknak ezt a miért járok a templomba? Miért nem maradok otthon? Miért adakozok? Miért beszélek Jézusról vagy Istenről másoknak? Miért igyekszem az Isten akarata törvénye szerint élni otthon? A munkámat miért úgy igyekszem végezni, ahogy? Miért vagyok hű a páromhoz? Miért nevelem a gyermekeimet Isten félelemre? Miért fáj, ha bűnt követek el? Miért szolgálok a gyülekezetben? Miért vagyok vallásos? Miért igyekszem az Úr előtt élni? Azért, mert megismertem és elhittem az ő irántam való feltétlen szeretetét, vagy mert úgy neveltek, vagy még inkább, mert a félelem erre indít és erre ösztönöz. A református kegyességet az Isten feltétlen szeretete mozgatja és hajtja előre minden napon, testvérek. Minden napon. Hirdesd magadnak Krisztust, öleld magadhoz Jézus Krisztust. Hirdesd magadnak az evangéliumot minden nap. Emlékezzél meg ezekről az imádságaidban. És engedd, hogy betöltsön közben az Isten irántad való feltétlen szeretete. És az indítson téged minden engedelmességre. Nos, látjuk, testvérek, hogy mi a református tanítás a kegyességnek a kezdetéről. Látjuk, hogy mit tanítottak a mi eleink a Biblia alapján a kegyességünknek a motivációjáról, hajtóerejéről. Végül nézzük meg, hogy mit tanítottak a reformátusok a kegyességnek a céljáról. Hát ezek után már nem is csodálkozhatunk azon, hogy a reformátusok azt tanították, hogy a kegyességünk célja, úgy is mondhatnánk a hívő életünk végcélja, hogy Isten dicsőítessék általa. Soli Deo Gloria. Az Efézusi levélben olvassuk például, hogy legyünk magasztalására az ő dicsőségének. Hát mi a kegyes életünknek a végcélja? Az, hogy Isten dicsőítessék általunk. De hogyan lehetséges ez, kérdezték a reformátorok. És kérdezzük mi is. Hogyan lehetséges ez? És erre ezt a választ kapjuk, hogy az Isten dicsőségére úgy lehet élni, hogy Jézus Krisztussal szoros közösségbe vagyunk. Mert nélküle semmit nem tudunk véghez vinni, de vele mindenre képesek vagyunk. Legyünk fiatalok vagy öregek, vele képesek vagyunk megtenni azt, amit az Isten kíván tőlünk. De csak Jézussal, mert ő maga mondta ezt, nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Viszont ő vele együtt mindent megcselekedhetünk, amit Isten kíván tőlünk. Az unio mystica cum Christu, így fejezte ki annak idején Luther és a reformátorok, a Krisztussal való titokzatos összekapcsolódásunk. Ez a forrása a mi Isten dicsőítő életünknek. Ha ez nincsen, nem tudunk Isten dicsőségére élni. Megpróbáljuk, de nem fog menni. Ugyanakkor ez a Jézussal való kapcsolat, testvérek, értelmezhetetlen a Biblia nélkül. A Biblia nélkül. Ezért a Jézus Krisztussal való közösség tulajdonképpen a reformátusok számára mindig a Bibliával való közösséget jelentette. Hát onnan ismerjük meg a Krisztust. Onnan halljuk az ő hangját. A református kegyesség szorosan kötődött Jézushoz, de éppen ezért a Bibliához. A Szentíráshoz, testvérek. Egészen bibliacentrikus kegyesség volt a református kegyesség, mert Jézus központú volt. Egyszerűen számtalan, ha visszanézünk a mi egyházunknak a történetére, nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Azt látjuk, hogy biblia fordítások születtek először is, ugye? Károli bibliánk, amiből felolvasok az Isten tisztelet elején. Hogy az emberek ismerjék meg a Bibliát, Károli Gáspár a kezükbe adta anyanyelvünkön. Luther mit csinált? Lefordította németre a Bibliát. Hogy olvassa a német nép is a maga nyelvén. Ott van a King James fordítás az angol száz területen, hogy olvassák, mind a reformáció korába keletkezett, mert Krisztus nem lehet máshonnan meg is, nem az egyház szavából, mármint hogy a római egyház szavából lehet elsősorban, a Bibliából lehet megismerni. Itt szól hozzánk, és innen látjuk őt felragyogni. Számos segédkönyv született a Biblia tanulmányozásához. Calvin írt egy egész kommentársorozatot, a Biblia minden könyvét végigmagyarázta, úgyhogy a testvérek is akár olvasgathatnák, ha tudnának mondjuk angolul, vagy latinul, vagy németül, mert azokra le van fordítva, csak magyarra nincs. Magyarra csak néhány kommentárja van lefordítva. Mondjuk hála Istennek, hogy ennyi is van. De adott egy kommentársorozatot, hogy az emberek otthon, ha előveszik a Bibliájukat, és Jézussal akarnak kapcsolatba lépni, akkor jól megérthessék a Bibliának a tanítását és üzenetét, Krisztusnak a szavát. Jellemző volt, testvérek, az, hogy kijöttek olyan könyvek, amik a Bibliának mondjuk az egyes részeit magyarázták mélyebben, igehirdetéses könyvek, létrejöttek áhítatos könyvek, tömegével jöttek létre. Ismerjük mi is a szikszai féle imádságos könyvet, az öreg szikszai. Ha valaki tájékozott a könyvpiacon, tudja, hogy nemrégiben újra kiadták Meggyesi Pálnak ezt a Praxis Pietatisát, a kegyesség gyakorlását. Amik mind a Bibliát magyarázzák az embereknek. A reformátusok pedig ezeket, testvérek, magukba is olvasgatták, sőt, otthon a családjukba olvasták fel. Úgyhogy éveken keresztül olvasták fel. Édesapámnak is van egy ilyen könyve, az a címe Katekizmusi házi kincs, ami hasonlít bármelyik előbb említett könyvhöz, a Meggyesi könyvéhez, vagy éppen a szikszai, az öreg szikszaihoz. Olvasták naponta abból a ház népnek az áhítaton a családfők az Isten igéjét és annak a magyarázatát. Testvérek, nem is akarom ezt tovább ragozni, mert annyira egyértelmű és világos, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolat elképzelhetetlen a Bibliával való szoros közösség nélkül, és a református kegyesség mindig is Biblia központú kegyesség volt. De imádkozó kegyesség is. Mert a Krisztussal való kapcsolat nem csak a Biblia nélkül elképzelhetetlen, hanem az imádság nélkül is elképzelhetetlen. Hát imádságban mi mondjuk el neki, amit el szeretnénk mondani. A dicséretünket, a kéréseinket, a hálaadásunkat, amit szeretnénk. A református kegyesek, testvérek, imádkozó kegyesek voltak. Egyénileg is imádkoztak, közösségileg is imádkoztak. Hogy ez mennyire fontos volt a mi keresztjén eleinknek, testvérek, jelzi megint csak a mi kegyességi irodalmunk. Az előbb is idéztem ugye A szikszait, ami imádságos könyv. Nem csak tanítások vannak benne a Biblia alapján megfogalom, hanem imádság. Mit imádkozzon az ember a gyógyszer bevétele előtt? Ilyen szintre lebont a testvérek. Egészen gyakorlati a terhes anyák imádsága. És így tovább, és így tovább. Csodálatos testvérek, az énekes könyvünknek az első 150 éneke, ugye a 150 Zsoltár, az micsoda? Az imádságok. Mindegyik imádság. A reformátusok, a Zsoltárokat, testvérek, Magyarországon is azért itt megmaradt ez a csökevény, hogy az első Zsolt, mindig az első énekünk az egy Zsoltár, ugye. Hollandiában sokkal többet éneklik a Zsoltárokat, és nem egy verset énekelnek benne, hanem sokat. Ez a régi református hagyomány. Imádkozó kegyesség volt az Isten tiszteleteken, amikor bejövünk ide, testvérek, ezért is egy kicsit őszintén megmondom, zavar, amikor késve jövünk, és egyszerűen már lemaradunk az énekléseinkről, mert az énekléseink imádságok, és amikor valaki itt jön, megy, amiközben a gyülekezet énekel, akkor zavarja a gyülekezet imádságát. A gyülekezet imádságát. Nem jó dolog ez. Imádkozik a gyülekezet, amikor énekel. Mindegyik énekünk egyébként, ha megnézzük otthon ebből a szempontból, az énekeink nem Istenről szólnak, hanem Istennek szólnak. Krisztusnak szólnak. Imádságok, testvérek. A református emberek imádkozó emberek voltak. Ez nem valami extrém dolog, valami nem református csökevény, hogy imádkozni. Minek? Imádkoznak a katolikusok meg, a szektások. A református ez nem imádkozik. Hát ez óriási tévedés. A református az Biblia központú kegyesség és imádság központú kegyesség, testvérek. Ezek a mi kegyes eleink azt mondták, hogy Jézussal nem lehetünk máshogy kapcsolatba. Ezen túlmenően, testvérek, a református kegyesség megvalósításában, ami eleink, ugyancsak a Biblia alapján, hangsúlyozták, hogy nekünk, hívő embereknek szentségre kell törekednünk. A Krisztussal való közösségbe olvasva a Bibliánkat, imádkozva naponta rendszeresen szentségre kell törekednünk. Mit jelent az, hogy szentségre törekvés? Úgyhogy amit megértünk a Bibliából, igyekszünk átültetni a gyakorlatba. Ehhez persze szükséges az, hogy harcoljunk a bennünk is jövő kísértések ellen. Az óembert öldököljük meg, vagy a test indulatait öldököljük meg. És ugyanakkor igyekezzük cselekedni azt, amit az Isten mond. Elevenítsük meg az új embert. Éljünk a lélek szerint. A hétköznapi életünkben elősorolhatjuk, testvérek, a Bibliából például, hogy mennyi útmutatás vonatkozik a gyakorlati hívő életre. Idéztük a Kolossé levélből a harmadik részt. De mindegyik apostoli levél úgy épül fel, hogy az első részében van egy elvi teológiai tanítás, és a második része az mindig a gyakorlati keresztény életre való tanítás. Így és így éljetek ti. Nem mondja meg teljes részletességgel, de nagyon sok alapelvet, irányelvet ad, így és így éljetek. Ugyanezt követték a mi reformátori eleink is. Adták ezeket a gyakorlati útmutatásokat, a Meggyesi Praxis Pietatisában olyan útmutatások vannak, egy keresztény ember hogyan tartsa tisztán a gondolatait. Hogyan tartsa tisztán a gondolatait, az érzéseit, a beszédeit, a cselekedeteit. Mi csináljon az Isten akarata szerint egy hívő ember ebben vagy ebben a helyzetben? A református kegyesség, testvérek, szentségre törekvő kegyesség. És ezen túlmenően, testvérek, mindig volt egy erős missziói hajlama a református kegyességnek. A puritán református Robinson Crusoe ott él a lakatlan szigeten, és amikor ugye jönnek a benszülöttek, akik ott az embert esznek, kanibálok, és megmenekül az egyik, Péntek nevű, mint ahogy elnevezi, olvassuk az eredeti regényben, hogy megtanítja előbb a Robinson a Pénteket angolul, és utána elkezd neki beszélni Istenről. Sőt, Jézusról. Olyan evangelizációs van abban a könyvben, hogy csak úgy csörög, ha szabad így mondanom. Persze, akik még mondjuk mi a szocialista időkben olvastuk az ifjúsági változatát ennek a regénynek, abból mindez teljesen ki van húzva, úgyhogy javaslom a testvéreknek, hogy a Robinsont vegyék meg, vagy még háború előtti kiadásba vegyék elő, vagy most vegyék meg valamelyik könyvesboltba a teljes eredeti variációt, mert tele van ezzel a újra meg újra pénteknek, a pogány benszülöttnek, Robinson mindig a Jézusról beszél. És akarná, hogy az Isten végezze el benne, hogy hitre jusson az az ember, mert nem fog, be is látja, hogy nem fog az én erőködésemre hitre jutni. Az Isten kell, hogy megvilágosítsa az ő értelmét. El is mondja ott ugye ilyen személyes megjegyzésekben. Testvérek, ez jellemzi a református kegyeseket, hogy mi igyekszünk megszerezni másokat is az Úrnak, oda vezetni másokat is Jézushoz, hogy ők is higgyenek, és ők is kegyes emberek legyenek. És végül talán még egy vonása a református kegyességnek, testvérek, a felsoroltakon túl a gyülekezethez való kötődés. A gyülekezethez, vagy egyházhoz való kötődés. Ez nem a lelkészhez való kötődés, nem a templomhoz való kötődés, hanem a gyülekezethez, a többi hívekhez való kötődés. Ilyen a bibliai kegyesség, testvérek, hiszen olvassuk például a zsidókhoz írt levélben, hogy legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást. Annyival inkább, mivel, hogy látjátok, hogy közeledik az a nap, tudnék Krisztus visszajövetelének a napja. Tehát az ilyen és a hasonló bibliai felszólításoknak engedve a református elején mindig hangsúlyozták, hogy a kegyes életet nem lehet egymagadban megélni, hanem csak közösségben, gyülekezetben. Most testvérek, ma is hangsúlyoznom kell ezt, mert egyszerűen itt volt ez a szocialista diktatúra, még most is itt van, és ugyanazt a nótát fújja, hogy tudnélik, a kegyesség magánügy. Ezt hallottuk a rendszerváltás előtt, és az állítólagos rendszerváltás után is, ezt halljuk folyamatosan, a kereszténység magánügy. A kereszténység, testvérek, valóban részben magánügy, de a közösségi ügy is, hívő közösségi ügy is, gyülekezeti közösségi ügy is, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Ma testvérek már sokszor, csomó ember úgy gondolja, hogy hát minek nekem a gyülekezetbe járni. Hát minek nekem a többi hívő ömlengéseit, meg mit tudom én, gondjait, bajait, búját, baját ott a hallgatni. Hát erre nekem nincs szükségem, egyedül is tudok hívő lenni. Nekem nincs szükségem itt a többiekre. Megpróbáltjuk testvérek, de a református eleink azt mondták, hogy ez a fajta gondolkodás a romlásnak az első jele, a hitben való megerőtlenedésnek, elesésnek az első tünete és az első jele. Ezért forszírozom én is egyébként újra meg újra, hogy akik magukat hívő embereknek, református kegyeseknek vagyok, ne csak a vasárnapi istentiszteletre jöjjenek, hanem látogassanak más alkalmakat is, ahol a Krisztusról, a személyes dolgainkról, hitünkről tudunk egymás közt beszélgetni. Ez mindig is hozzátartozott a református kegyességhez, és nem úgy van, ahogy sokan mondják, hogy hát az, hogy ugye elmenjünk imaórára, meg bibliaórára, meg nem tudom, szóval ezek már csak az extra hívőknek valók. Ez már csak, nem tudom, ez valami különleges típusa a kegyeseknek, aki ilyenekre jár még. Nem, testvérek. Ez már nem ez az abnormális, hanem a református hagyományban ez a normális, hogy összejövünk nem csak vasárnap, hanem más alkalommal is. És leülünk és beszélgetünk a saját gondjainkat, bajainkat, örömeinket, kérdéseinket, föltesszük, elmondjuk, meghallgatjuk türelmesen, szolgálunk egymásnak. Mert ez a kegyességnek a gyakorlása a Biblia szerint, és így volt ez az eleinknél is. A református kegyesség, testvérek, a lényegben, hogy Isten dicsőségére történik. Ez a végcélja. Ezért kapaszkodok Jézusba, ezért olvasom a Bibliát, ezért imádkozok, ezért harcolok a bűn ellen, ezért igyekszek a jót megtenni, ezért igyekszek misszionálni, ezért kötődök a gyülekezethez. Mindent glória Dei. Isten dicsőségéért. A fő kérdése az életben a református kegyesnek, hogy vajon ez, amit most éppen mondok, vagy teszek, vagy tettem, vagy mondtam, gondoltam, éreztem, Isten dicsőségére szolgál. Ha nem, akkor bűn volt. Ha az, akkor Isten kegyelméből véghez vitt jó dolog volt. Nos, látjuk az eredeti bibliai és református kegyességnek, testvérek, a kezdetét, a motivációját és a végcélját. Vajon a mai kegyességünk mennyire református? Ezeknek fényébe. Mennyire református? Miféle reformátusok vagyunk mi, mert azoknak valljuk leginkább magunkat. Vajon illik ránk ez a leírás? vagy nem illik reánk. Hát Isten lelke azon munkálkodik, és munkálkodott eddig is, ezután is fog, hogy a kegyességünk ilyen legyen. Engedjük, hogy az Isten formáljon, hogy átalakítson bennünket, és az ő kedve szerint, az ő dicsőségére élő, kegyes emberekké, hívő emberekké tegyen minket. Amen. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük Te néked, hogy Te munkálkodsz azon, hogy minnyájan újjászülessünk, és aztán megtérjünk, és kegyes életet kezdjünk, amelynek legfőbb hajtóereje a Te irántad való érthetetlen, mérhetetlen, feltétlen és örök, változhatatlan szeretete. Kérünk Téged arra, hogy segíts minket ezt a szeretetet megérteni és elhinni, és befogadni a Jézus Krisztusban. És kérünk Téged arra, hogy Te indíts bennünket arra, hogy a Te dicsőségedre élni igyekvő emberek lehessünk. Hétköznapi életünk minden egyes területén felismerhessük és követhessük, amit Te kívánsz tőlünk. Köszönjük néked, hogy ez az élet, ez a kegyes élet egy igazán boldog és igazán békességes kegyes élet, amelyik tudja, amelyik hívő tudja azt, hogy tőled van a hitem, tőled van a megváltásom, a Te szereteted árad felém naponta, amely hívő tudja, hogy mi az ő életének a végcélja, és törekszik is arra, az az ember, hiszük, hogy boldog ember, és tapasztaljuk is, hogy az. Hadd legyünk boldogok a mi kegyességünkben, Urunk. Kérünk Téged arra, hogy áld meg a szívünkbe mindazt, amit ma is tanítottál, és formálj minket, alakíts minket, hogy úgy gondolkodjuk, ahogy Te mondod, ahogy eleink is meglátták, megértették a Te kegyelmedből, és tanították mi nekünk. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünk betegjeit, emlékezzél meg a szenvedőkről. Kérünk Téged, áld meg azokat, akik távol vannak, áld meg azokat, akik most el tudtak ide jönni közénk, könyörülj meg azokon, akik különböző problémákkal küszködnek a családjukban, az életükben. Kérünk, hogy a Te világosságod vezesse őket. Könyörülj meg a mi népünkön, a mi nemzetünkön, és segíts, Urunk, az ebben a népben élő kegyeseket, hogy rá tudjanak mutatni minden helyen és minden alkalommal, amit elkészítesz. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, nagy nevedért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, és növekedve az Isten megismerésében. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek a heti alkalmainkat. Ma délután 4 órakor Ács Péter testvérünkéknél lesz házaspári kör. Holnap délután lesz a nyugdíjas délután, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Bibliaórát, ifjúságőrát, hittanóráinkat, imaórát is a szokott időben megtartjuk. Jövő héten, ha Isten éltet minket, az Úrnak szent asztalát megterítjük, és erre készüljenek a testvérek. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy lesz a gyülekezetünkben egy gyermekmunkás képző tanfolyam. Az előttünk álló fél évben lesz ez, egy hónapban egy alkalom lesz, szombati napon délelőttönként 10 órától 17 óráig fog ez tartani. Mondom, általában a hónap utolsó szombatján van. Ha valaki ezen részt kívánna venni, tehát gyermekmunkás képző tanfolyam, a Vasárnapiskolai Szövetség fogja ezt tartani, és ők irányítják ezt a dolgot, ha valaki részt kíván venni, akkor jöjjön erre az alkalomra. 8000 forint fejenként a díja. Ha valakinek támogatásra van szüksége, a gyülekezet alapítványa ezt biztosan tudja biztosítani. Aki jelentkezni kíván, az a feleségemnél, Zsófikánál, illetve Zsófinál jelentkezzen majd. Hirdetem a testvéreknek, hogy ugye minden évben szoktunk egy ilyen beszámolót tartani, most az elmúlt évi életünkről, dolgainkról. Pauk János testvérünket, a gondnok urat kérném, hogy a mostani jelentést legyen kedves felolvasni nekünk, és hallgassuk meg ezt figyelemmel.
Remélem, kedves testvérek, tetszenek hallani.
Igen. Sokszor van az a kritika, hogy nem hallani a véleményem, vagy az hangom, pedig odahaza sokszor olyan hangos vagyok, hogy borzasztó. A évi beszámoló Krisztusnak a szavaival kezdődik. János evangéliumának 17. részéből a 4. vers. Atyám, én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál. Jézus Krisztus így összegezte főpapi imádságában földi szolgálatát. Az ő gyülekezetének ma sem lehet más célja, mint mesterének, vagyis hogy dicsőítse Istent. Ezért választottuk a gyülekezetünk jelmondatává együtt Jézus Krisztus dicsőségéért. Az újszegedi református gyülekezet is úgy dicsőítheti Istent, ha elvégzi a munkát, amit Isten rábízott, hív, befogad, tanít, ahogy olvashatjuk honlapunkon, vagy istentiszteleti vázatainkon. Jól tudjuk, ha nem azt a munkát végezzük, amit Urunk ránk bízott, hogy így dicsőítsük őt, akkor haszontalanná válunk, ezt pedig semmitségképpen sem akarjuk. Jézus az ő egész egyházára, de ezzel minden egyes gyülekezetre is a misszió munkáját bízta. Ez a munka abban áll, hogy hirdesse és képviselje ebben a világban a Golgotai kereszt és a husvéti üres sír mennyei királyát, és felkínálja az embereknek a Jézus követést, mint az értelmes és boldog élet egyetlen alternatíváját. Isteni küldetése, missziója tehát ebben a világban elsősorban nem a lelki pásztornak, hanem a gyülekezetnek, mint Krisztus testének van. A gyülekezetről vándorló, mindig oda megyünk, ahová jól érezzük magukat gondolkodású pláza kereszténységnek, tehát semmi köze nincs a bibliai kereszténységhez. Az elmúlt esztendőben a gyülekezetünk vezetőinek tehát nem az volt az elsődleges célja, hogy itt mindenki jól érezze magát, hanem az, hogy az újszegedi gyülekezetben minél többen felismerjék, hogy a gyülekezet küldetésében személy szerint nekik is fontos szerepük van. A 2007-es esztendőben azon fáradoztunk, hogy az újszegedi gyülekezet hitében épüljön. Gyülekezeti programjaink, például Bózsván, Szvidben vagy Mátraházán tartott csendes hetek, a házaspári bibliaórák, imaórák, bibliaórák, mind a gyülekezet hitbeli megerősödését akarták előmozdítani. A gyülekezet hitbeli megerősödését azért tartjuk fontosnak, mert csak egy hitben belsőleg erős gyülekezet tud kifelé is misszionálni, evangélizálni, ami küldetésünk lényege. A misszió célját szolgálták gyülekezeti programjaink. Hisszük, hogy a decemberi gyülekezeti karácsonyunk vagy a nagyszombati áhítatunk nem külsőségek miatt, hanem evangéliumi tartalmuk és lelkiségük miatt vonza ide a gyülekezeten kívülállókat is. A székelyföldi Nagysolymos református gyülekezetével tovább folytattuk kapcsolataink ápolását. Hisszük, hogy gyülekezetünkből a Krisztus jó illata árad a világba. Hisszük, hogy amikor Isten gyülekezet vezetői előtt az egykász közösségünk kívül szolgálatok kapuját is megnyitotta, akkor tulajdonképpen az újszegedi gyülekezet bizonyságtétele előtt nyílt kapu. A könyvterjesztésünk is e missziót szolgálta. A misszió érdekében tevékenykedtek a szolgáló csoportjaink, ezek közül elsőnek a presbitériumot említeném, mely a legnagyobb felelősséget hordozza a gyülekezetben folyó lelki munkáját. További nagyobb szolgáló csoportjaink, vasárnap délelőtti templomi fogadószolgálat, a gyermek- és ifjúsági munkások csoportja, a magnószolgálat vagy média szolgálatban állók, a hivatali adminisztrációban szolgálók, vagy az énekkar tagsága és szolgálata. Egyúttal vannak olyan szolgálatok, ahol nem a szolgáló csoport, hanem egyes szolgálók állnak helyt hűséggel, akik ugyanezen célért fáradoznak. A missziói munkánk érdekét szolgálták a gyülekezet önkéntes pénzbeli adományai is. Szeretnénk köszönetet mondani minden adakozó testvérnek, akik adománnyal hozzájárultak ahhoz, hogy egyházi helységeinket fűteni tudjuk, és megfelelő külső körülményeket biztosítsunk a lelki munkához. Gyülekezetünk pénzügyeiről a következőket jelenthetjük. Egyházközségünkben nincs kötelező egyházi adó, mindenki hite szerint önkéntesen adakozik. Minden téves információval szemben újólag hangoztatjuk, hogy egyházközségünk működéséhez semmiféle állami támogatást nem kapunk. A gyülekezet fizetett alkalmazottai, a lelkipásztorok és az egyház sem kapnak állami fizetést. Presbitériumunk azzal a pénzzel gazdálkodik, amit a gyülekezet tagjai önkéntes adományokként adakoznak. Mivel gyülekezeti pénzforgalom könyvelése januárban fejeződik be, most csak fő vázlataiban, lehetséges persze, hogy ezek az adatok már egészen pontosak, néhány számban szeretném összefoglalni bevételeinket. A persei pénzből 1.599.145 forint gyűlt össze az elmúlt évben, adományok 1.015.956 forint, ezen belül nagycsolymosi buszra és egyéb dolgokra tételesen 115.500 forint, 179.500 forint és 46.000 forint, és az egyház fenntartói járulék, ami az elhangzott adatok közül a legmagasabb, Istennek legyen hála, 3.281.000 forint volt. Amikor ezeket véglegesítjük, akkor úgy gondolom talán még egyszer a pontos adatokat kincsé fogjuk tenni. Népmozgalmi adataink 2007-ben. Megkereszteltünk 5 személyt, ebből 3 fiút és 2 lányt. Eltemettünk 10 személyt, 2 férfit és 8 nőt. Házasságra Isten áldását kérte 4 házaspár, konfirmációi fogadalmat tett 5 gyermek, ebből 3 fiú és 2 leány, és 6 felnőtt, 1 felnőtt és 1 nő. A hitoktatásban részesülő gyermekek száma 40. Mindezek után, mint a gyülekezet gondnoka, a presbitériummal, a lelkipásztorunkkal és feleségével együtt köszönetet mondunk az Úrnak, hogy elfogadta szolgálatainkat és arra méltatott bennünket, és a gyülekezetben még sokakat, hogy tehettünk valamit országa, azaz az Úr építéséért itt a földön. De köszönjük a név szerint most fel nem sorolt szolgáló testvéreink lelki-szellemi területen végzett szolgálatát, a gyülekezeti adminisztrációt végzők sok türelmet igénylő segítségét, a szeretett vendégségeken fáradhatatlanul szolgálók fizikai munkáját, a gyülekezet tagjainak anyagi áldozatát, melyet Isten országa ügyéért hoztak ebben az esztendőben is. Legfőképpen mégis azért vagyunk hálásak, mert láthattuk az elmúlt évben is az Úr hatalmát és dicsőségét. Végezetül a gyülekezet presbitériuma nevében kívánunk a gyülekezetnek minden kedves tagjának boldog új esztendőt. Köszönjük, hogy meghallgattál.
Testvérek, annyit hirdetek még, hogy az elmúlt időkben eléggé csúszósak voltak az utak, és fölmerült itt közöttünk, hogy talán némelyek azért nem tudnak eljönni, bár szeretnének eljönni akár bibliórára, akár istentiszteletre, mert csúszósak az utak. Hogyha ilyen van, és valaki tényleg szívesen eljönne, akkor legyen kedves szólni nekem. Mert itt van egy kis szolgáló csoport, ha szabad így mondanom, akik autós emberek, akik készek arra, hogy el is hozzanak, meg vissza is vigyenek valakit az ilyen csúszós időkben. Csak ha nem tudjuk, hogy kihez menjünk, vagy hova menjünk, vagy mikor menjünk, akkor nem fogunk menni. Tehát szóljanak ide a testvérek, és akkor meg tudjuk úgy szervezni, hogy megoldható legyen, hogy eljöjjenek a testvérek, és haza is menjenek, hogy ne érjen senkit esetleg baleset az úton. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 449. énekünket, 449, kicsit rövidítsünk a kiírt verseken, és csak a 6. verstől a 9. versig énekeljük el, tehát 449. énekünk 6., 7., 8. és 9. versét. A 6. vers így kezdődik: szívem vallástételét jó lelkiismerettel megtartom.